Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az Ószövetségbeli szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt, megírva találjuk Zakariás próféta könyvének első fejezetében a 3. verstől a 6. versig a következőképpen. Mondd meg azért népednek, ezt mondja a seregek ura, térjetek meg hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Ne legyetek olyanok, mint elődeitek, akiknek a régebbi próféták ezt hirdették. Ezt mondja a seregek ura, térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz tetteitekből. De ők nem hallgattak és nem figyeltek rám, így szól az Úr. Hol vannak elődeitek? És a próféták talán örökké élnek? De az én igéim és rendelkezéseim, amelyeket megparancsoltam szolgáim a próféták által, utolérték elődeiteket. Azután megtértek, és ezt mondták, úgy bánt velünk a seregek ura, ahogyan útjaink és tetteink miatt jónak látta. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mai napra egy ószövetségi kis próféta van kijelölve számunkra, Zakariás próféta. Zakariás prófétán keresztül annak idején szólt az Isten az ő népéhez, és úgy gondolom, hogy hozzánk is szól ezen a mai vasárnapon. Zakariás nevének a jelentése annyit tesz, hogy az Úr megemlékezik, akiről az Úr megemlékezik. Nem feledkezett meg az Úr az ő népéről, nem feledkezett meg arról, hogy Isten megígérte az ő népének, hogy vele lesz, hogy megvédelmezi őt. De az a nép, amely szövetséget kötött az Istennel, az áthágta ezt a szövetséget, megszegte ezt a szövetséget, és ezért az Isten ellene fordult az ő népének. Az Isten megemlékezik, nem feledékeny, mint amilyenek mi vagyunk. Mi emberek érdekes módon a rosszat, amelyet mi elkövettünk, azt nagyon előszeretettel szeretjük elfelejteni, és a jót, a kevés jót, amit tettünk a mi életünkbe, azt szeretjük feljegyezni, szeretjük felemlegetni. Most az Isten mindenre emlékszik. Nem olyan, mint mi emberek. Ugye tudjuk, hogy a mi elménk az bizony néha kihagy. Elfelejtünk dolgokat. El akarunk felejteni dolgokat. Olyanokat, amelyeket mi elkövettünk. És utólag mi sokkal jobbnak tüntetjük föl saját magunk előtt magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. Megtisztulás, megújulás csak is akkor történik meg az egyéni életben és közösségi szinten, ha az ember szembenéz magával, ha tükörbe néz. Ha nem csak azon sajnálkozik, hogy most baj van, hanem ha hátra tekint és megnézi a saját életét. Azt mondja az Úr, Zakariás próféta idején, hogy térjetek meg. A megtérés az elengedhetetlen az ember életében. Ha mi az Istennel akarunk együtt járni, ha mi az Isten országába akarunk kerülni, ha örök üdvösségre akarunk jutni, akkor szükséges a megtérés. Elengedhetetlen. Nem mondhatjuk azt, hogy hát mi nem követtünk el semmi rosszat. Hát mi jó emberek vagyunk. Hát már talán gyerekkorunktól kezdve járunk a templomba. Hát miért kéne nekünk megtérni? Pedig elengedhetetlen a megtérés. Amikor Keresztelő János elkezdte az ő szolgálatát Izrael népe felé, akkor ez volt az első üzenet, hogy térjetek meg. Ugyanezt mondta Jézus is. Ahogy nyilvánosan föllépett, ezt hirdette, hogy térjetek meg. És később az apostolok cselekedeteiben, a 17. fejezetben ezt olvassuk, Pál apostol mondja, a tudatlanság időszakait ugyan elnézte az Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. A megtérés az sokszor elhangzik itt a templomban. Biztos, hogy mindannyian hallottuk már. De mit is jelent? Az eredeti jelentése az már elhalványult a mi szemeink előtt, a mi gondolatainkban. Más vidékeken, például Erdélyben még használják az eredeti jelentését is. Jó pár évvel ezelőtt, amikor én testvérgyülekezeti kapcsolaton keresztül kin voltunk Tatrangba, egy nagy busszal megérkeztünk, és fogadtak a helyiek, és az volt az első megszólalásuk, hogy köszöntöttek minket, és mondták, hogy hát a buszosnak leginkább, hogy ott a sarkon térjen meg. Hirtelen úgy elnevettük magunkat, hogy hát ezek tényleg mennyire vallásosak, már a gondnok is megtéréssel kezdi, azt mondja, hogy térjünk meg. De miért mondta? Nem azért, mert ő arra gondolt, hogy akkor most a hitéletünkben meg kell újulnunk, hanem, hogy egyszerűen forduljanak meg. Mert a megtérés annyit jelez magyarul, meg más nyelvekben is, hogy meg kell fordulni. Az élet útját valaki megváltoztatja. Vagy hogyha ugye a bűnök, mert sok esetben a bűnök azok rejtettek, és ugye hát ha az ember elrejti a bűnét, akkor nem lehet nyilvánvalóan megváltozni, de a gondolatainkat meg kell változtatnunk. És abban is egyfajta fordulatra van szükség. 180 fokos fordulatra. Fontos, hogy az ember ne forgolódjon, és aztán ugyanazt tegye, mint azt megelőzően, hanem a megtérés az egy 180 fokos fordulat. Elfordul az ember a bűnétől, és Isten fele fordul. Ezt hirdette annak idején Zakariás. Most a nép az ő korában már visszakerült a babilon fogságból Izraelbe, az ígéret földjére. Ott voltak a templom romjainál, ott voltak a gyülekezetbe, fizikailag ott voltak, de lelkiekben nagyon-nagyon messze. És ezért hirdette Zakariáson keresztül, ezért mondta az Isten, hogy térjetek meg. Mi is itt vagyunk fizikailag a templomba, lehet, hogy valaki már évtizedek óta, gyerekkorától kezdődően, de vajon lelkiek is itt vagyunk? Vajon az Isten meg tud-e minket szólítani? Elmondhatjuk-e azt, amit János apostol az első levelében, hogy átmentünk a halálból az életbe? Megtörtént-e már ez a döntő fordulat a mi életünkben? Térjetek meg, hirdette annak idején az ige. Azt mondja az Úr, hogy és sokan nem tértek meg. Igen, sokan nem hallgatnak az ő szavára, de ez nem alap, hogy akkor mi se térjünk meg. El lehetne gondolkozni, hogy vajon a mi őseink, azok megtértek-e? Vajon a mi nagyjaink megtértek-e az Istenhez? Sokakról ugye nem tudunk, de egy valakit szeretnék ma a figyelmünkbe ajánlani, ez pedig második Rákóczi Ferenc. Mindannyian, akik itt ülünk, talán még a kisgyerekek is hallottak már róla. Ugye Kuruc-Labanc háború. Vezérlő fejedelem. Sok mindent tudunk róla, de azt nem tudjuk, nem tudják sokan, hogy ő az élete derekán megtért az Istenhez. Bár gyerekkorától kezdve vallásos nevelésben részesült, jezsuiták nevelték, de mégis, majd csak a szabadságharc bukása után, mikor Franciaországban élt, akkor tért meg. Ő ezt le is írta a vallomásaiban, kifejtette, hogy milyen volt az ő élete. Élete majdnem vége fele megcsömörlött a világi szórakozásokban, ugye Franciaországban, a napkirály udvarában élt, és nagy fényűzés vette körül őt, de mégis rádöbbent arra, hogy mindez nem ad igazi boldogságot. Rádöbbent arra, hogy neki az Istenhez kell térni. És önvizsgálatot tartott, elvonult egy külön helyre, és ott számot vetett önmagával, felismerte az életében a visszás dolgokat. Már korábban is olvasta Isten igéjét, a Szentírást, prédikációkat, de akkor találkozott az egyik tüzér tisztjével, akivel beszédbe eregyedett. Amikor a fölismerésétől megdöbbenve faggatni kezdtem, mondja Rákóczi, hát milyen események zajlottak le életében, elbeszélte, hogy az Úr kegyelme fényének egy hirtelen fölragyogásától megérintve fölhagyott azzal a bűnös élettel, amit addig folytatott. És Rákóczi megirigyelte egykori katonájának lelki békéjét, szívének tisztaságát, és ezután ő megtért. Istenhez tért, és leírta, megvallotta az ő bűnös életét. Leírta, hogy ő szenvedélybeteg lett. Kártya függővé vált. Éjjel-nappal, nem ugye gondoljuk róla, éjjel-nappal kártyázott. Még a szabadságharc ideje alatt is. El lehet gondolni, ugye, hát azt mondják a történészek, hogy nem lehet ugye mi lett volna, ha kérdést föltenni, de el lehet gondolni, hogyha ő meg a, ugye a barátai nem kártyáznak éjszakánként, nem dorbézolnak, akkor hogyan alakulhatott volna az ő élete, meg a mi országunknak is az élete. Isten azt akarja, hogy térjünk meg, hogy minél hamarabb térjünk meg. Persze jó az, hogy megtért, mert így neki örök üdvössége lett, és jó lenne, hogyha ez minél gyakrabban elhangozna, nem hallgatnánk el, vagy a történészek nem hallgatnák el előlünk ezt a fontos eseményt az ő életéből. De ő megvallotta az ő bűnét. Nem takargatta, még azt is hát elmondta az ő életéből, hogy a feleségét is megcsalta. Ugye abban a korban hát ez volt a divat. És mégis napvilágra hozta mindezt, mert terhelte az ő életét. Nem biztos, hogy nekünk ebbe kell követnünk, hogy ilyen módon kell föltárnunk minden bűnünket, de mégis meg kell tennünk, hogy az Isten szín előtt meg kell vallanunk a mi bűneinket. Ugye a gyónás azért az itt van a mi egyházunkban is. Nem annak idején a reformáció korában nem töröltük el. Ugye van a közösségi gyónás, az úrvacsora liturgiában, és hát van magángyónás is. És az Isten színe előtt mindenképpen ezt meg lehet tenni. Mert ott vannak a bűnök, amelyek terhelik a mi életünket. A mi múltunkban biztos, hogy van olyan, amit szégyelünk, amiről meg szeretnénk feledkezni. Isten azt akarja, hogy igazi életünk legyen, hogy ne a halálba legyünk, hanem ő vele élhessünk. És ezen a mai vasárnapon egy másik személyt is szeretnék a figyelmükbe ajánlani a testvéreknek, ez pedig James Stewart, magyarosan Stewart Jakab. Őróla lehet, hogy még kevesebbet hallottunk. Ő egy hírneves futballista volt, ugye most zajlik a VB, a világbajnokság. Ez az illető egy angol, skót származású valaki volt, aki elhatározta, hogy Európa legjobb középcsatára lesz. És már gyerekkorában ez volt a nagy álma, hogy ő nagyon-nagyon nagy futballista fog válni. És hát az édesanyja, aki keresztény volt, megtért keresztény, ő imádkozott azért, hogy a fia is egyszer majd megtérjen, és hogy majd evangélizátor lehessen. De a fiú ezt nem így gondolta. És a megtérése után elmondja, hogy egyszer összeveszett az édesanyjával, amikor az édesanyja elmondta, hogy hát úgy született meg ő, hogy elkérte az Istentől, hogy szülessen egy gyermeke, és hogyha megszületik, akkor majd evangélizátor lesz belőle. Ekkor egy esetben, tehát amikor az édesanyja ezt elmondta neki, összevetett az édesanyjával, elkezdett szitkozódni, átkozódni, és érdekes, még a saját édesanyját arcul is köpte. és azt mondta neki, idézem, menj a pokolba, inkább maradok futballista, még ha pokolba kerülök is, mint hogy evangélista legyek. És ezt megtette, aztán később Isten ezt a bűnét a szívére nehezítette. Vajon mi van a mi szívünkben? Lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát mi rendes emberek vagyunk. Ez a James Stewart aztán nem követett el semmi törvénybe ütközőt az életében, nem keveredett semmilyen bundaügybe, semmi másba, és mégis ott volt a bűn az életében. A saját édesanyjával így beszélt, így viselkedett. És megtörtént, aztán utána Isten szívére nehezítette mindezt. Vajon mi van a mi életünkben? Mi az, amit szeretnénk elfelejteni? Stewart és Rákóczi mindketten a világ elé is tárták az ő bűnüket. Nekünk nem ebben kell követnünk őket, tehát, hogy most elmondjuk országvilágnak, hogy mi milyen bűnösök vagyunk, hanem az Isten színe előtt kell mindezt megvallani. Mert a bűn az ember életét elsorvasztja. Annak idején a zsidók istentelenül éltek. Bár Isten ugye az ő népének adta az ő törvényét, ők mégsem tartották be. Azt gondolták, hogy jobb az, ha a szomszéd népek szokásait követik. Isten adja, hogy mi kövessük őt. Isten adja, hogy a szeretet ott legyen a mi szívünkbe. És nincs más megoldás, mint hogy az Istenhez térünk. Megújulunk. Van egy énekünk, miszerint ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előtted elrejteni semmit nem lehet. Isten elől nem lehet semmit se elrejteni. Lehet, hogy világi értelemben jobbak vagyunk, mint a mellettünk lévő, de ez mit számít? Isten azt akarja, hogy megtérjünk és megújuljunk, hogy igazán életünk legyen. Vagy elfogadjuk-e az ő meghívását? Az egyik oltár előtti ige, a nagyvacsora példázata is erről szól. Isten hívja az övéit, vajon mi elfogadjuk a megtérésre való fölhívást? Vagy azt mondjuk, köszönjük szépen, mi majd később, most nem érünk rá. És kifogásokat mi is tudunk találni. Nincs más megoldás, mint hogy megtérjünk és megújuljunk. Annak idején Stuart Jakab az Istennek adta az életét már fiatalon, viszonylag fiatal korban. Lehet, hogy óriási nagy karriert is befutatott volna, világsztár lehetett volna a futballban, de ő mégsem ezt választotta, hanem hirdette az Isten igéjét. Ebbe az országba, Magyarországba, és aztán eljött. Sokan megtértek. Isten adja, hogy mi is hozzáforduljunk. Ne saját magunkat akarjuk kibontakoztatni, megvalósítani. Ugye ma ezt hirdeti a világ. Isten adja, hogy mi az ő elképzeléseit valósítsuk meg, mert az Istennek jó terve van a mi életünkkel. Az ő népét is annak idején gondozta, ápolta, vigyázott rájuk. Minket is pásztorolna, ha mi hagynánk magunkat. Lehet, hogy nem úgy alakul a mi életünk, ahogy mi szeretnénk, de ha az Isten kezében vagyunk, akkor áldottak leszünk, boldogok leszünk. Azt mondja a felolvasott ige szakaszban az Úr, hogy azután megtértek, és ezt mondták, úgy bánt velünk a seregek ura, ahogyan útjaink és tetteink miatt jónak látta. Az a nagy kérdés ezen a mai vasárnapon, hogy lázadunk-e az Isten ellen, a mi sorsunk ellen, vagy elfogadjuk azt, amit az Isten adott nekünk. Lelki békességre jutunk-e? Rákóczi, ott a messzeségben, Franciaországban bizony békétlen volt. Szomorú volt a hazája állapota miatt, szomorú volt hát a saját sorsa miatt is. De mégiscsak békére lett. Ő aztán sajnos nem tudta megváltoztatni a történelem menetét, hiába próbálkozott, már később is szerette volna, hogyha valami jobb dolog történik itt az országban, de már nem volt változtatása lehetőség. Lehet, hogy a mi életünket is alapvetően nem tudjuk megváltoztatni. A mi környezetünket sem tudjuk ugye, teljesen átforgatni. De a szívünkben békességre lehetünk. Az Isten beköltözhet a mi szívünkbe. Isten adja, hogy ez megtörténjen. Egyszer is mindenkor, és aztán utána napról napra. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük, hogy te nem vetsz el minket. Köszönjük, Urunk, hogy te meg akarod újítani a te népedet. Így könyörülj meg mi rajtunk is. Add, Úr Jézus Krisztus, hogy mindannyiunknak az életébe megtörténjen a megtérés. Add, hogy veled élhessünk. És Urunk, te hozd napvilágra mindazt, ami ott van az életünkben, amelyet talán rejtegetünk, szégyellünk, amelyet talán még szüleinkkel szemben elkövettünk. Könyörülj meg mi rajtunk. Add, hogy legyen igazi megújulás. Add, hogy elnyeljük a mi bűneinknek a bocsánatát. Adj mindannyiunknak így igazi, tetőleg jövő, szívbéli békességet. És add, hogy már földi életünket veled élhessük mindvégig. Amen.